szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva, drága testvérem, a 209-es számú énekünket énekeljük el. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa.
Oh. kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyától, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek az a szent igéje, melyet felolvasni kívánok előttetek, írva találjuk Márk evangéliumának 5. fejezetében, a 21-től a 34. terjedő versekben. Fent nevezett helyen Márk evangéliuma 5. fejezetének 21-től 34. terjedő versében így szól Isten igéje. Amikor Jézus ismét átkelt hajón a túlsó partra, nagy sokaság sejtett köré. Ő pedig a tenger partján maradt. Akkor jött egy zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátta őt, lába elé borult, és esetezve kérte: a kislányom halálában, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele, a nagy sokaság követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte, ugyan mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette ruháját, mert így gondolkodott: ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elakadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle. Ezért a sokaságban megfordulva így szólt: ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek: látod, hogyan tolom körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Az Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, amely szívünkben befogadását értek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Megváltó úrunk, Istenünk, hálát el szívvel állunk meg ebben a hajlékban. Tudjuk, jó évszázadok óta ez a hajlék, a te szent hajlékod. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy részünk lehet benne. Köszönjük, hogy emlékezhetünk. Köszönjük, hogy rád figyelhetünk. Köszönjük, hogy reménykedhetünk a te igédben, hiszen a te igéd igazság. A te igéd teremtő szó. A te igéd mindjárt szívében, lelkében békét, örömet képes teremteni, sőt, ha egészen komolyan vesszük még a mi gyógyulásunkat is, meg tudja erősíteni, bátorítani. De Urunk Istenünk, adj őszinte szívet, lelket, hogy tudjunk szembenézni önmagunkkal, hibáinkkal, vétkeinkkel, bűneinkkel, nyomorúságunkkal. Egyedül te hozzá tudunk menni ezekkel a bajainkkal, gondjainkkal, bűneinkkel, mert te nem csak szabadító Isten vagy, hanem bűnbocsátó Isten is vagy. Kérünk, könyörgünk, légy közöttünk szent lelked által, áld meg az ígére figyelésünket. Te add meg, hogy az a szó, ami a te szent lelked munkája nyomán eléri a mi szívünket, lelkünket, megmaradjon ott, hiszen a te szavad az örökké való világ része, örökké való szó. Így áld meg Isten tiszteletünket, így áld meg gyülekezeti közösségünket, így adj erőt azoknak is, akik nem tudtak eljönni, hogy tudjuk rájuk gondolni szeretettel, imádságunkban is. Így áld meg Isten tiszteletünket, a te fiadért, az Úr Jézusért. Hallgass meg. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, a 449-es énekünk első versére, Jézus igazságom este kellő.
Thank you.
írva találjuk az előbb felolvasott ige szakaszban, Márk evangéliuma 5. fejezetének a 33. és 34. versben eképpen. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Kedves testvérem, sok fogalmat is lehetne tisztázni, az idő rövidségére tekintettel nem fog belemenni. Egy kérdést én felteszek, hogy vajon mit gondolunk az egészségünkről. És ugye Jézus Krisztus csodái, csodatétele az egészségről azért különös, mert érdekes dolog, hogy amikor Jézus szava az ember szívét helyre teszi, a lelkünket teszi helyre, a lelkünket gyógyítja, az nagyon sokszor, nem minden esetben, de nagyon sokszor magával hozza a testi gyógyulásunkat is. Nyilvánvalóan, hogy a test és a lélek között szoros az összefüggés, és ezt a kérdést nem lehet kikerülni. Itt alapvetően nem oldatlan, hogy ilyen betegségről van szó. A Biblia olvasása fontos, mert az ember minél többet olvas, annál több mindent megérinti, megtapasztalja, megtalálja, és általában a évtizedek óta a Bibliát olvasó ember is mindig talál új gondolatot, ugyanabban az ige szakaszban is. Nagyon sokat szeretek foglalkozni a Szentírással évtizedek óta, és az ember korosodik, hogy egyre inkább sok minden leülepedik, és sokszor már ott tartok, hogy olyan kérdések is foglalkoztatnak, hogy vajon miért nem kerül bele a Bibliába ez vagy az a kérdés. Történetesen például egy tékozló fiú történeténél, jól ismerik a történetet, hogy a tékozló fiú eltékozolja a vagyonát, rendetesen nyomorúságba kerül, szegényé válik, már a disznók bájájánál tart, onnan is ellenek a disznók, hogy ott se tudja menni, és az apa visszafogadja szeretettel, hatalmas szeretettel. És a fölteszi a kérdést, hogy amikor ugyanúgy visszakerül az apához, az a vagyon hova lett? Vajon hova lett az a vagyon, amit ő eltékozott? Hát az apa visszafogadta, az a vagyon nem jött vissza. És valójában miért nincs benne ez a kérdés a Szentírásban? Mert az is taníthatná az ember, hogy barátom, ha egyszer egy vagyonot elúszik, mert eltékozott, és szellemi vagyonunk is van, lelki vagyonunk is van, anyagi vagyonunk is van, hazánk is van, annak soroljuk, hogy mennyi vagyon fölött tudunk bírni az Isten kegyelmét. Gyülekezeti közösségünk, templomunk van, gyülekezeti hajlékunk van, nem kívánom sorolni. És ha egyszer ezt eltékozzuk, akkor mi lesz fel? Mert nem jön vissza. A válasz ott jött vissza, hogy nem fontos Jézusnál ez, hogy mi lesz annak a vagyonnak a sors. Mert az örök élet és a vagyon két külön fogalma. Az örök élet ezerszer fontosabb. És a tékozló fiú az örök életet találja meg, jelképesen, hogy az atya visszafogadja, és a vagyon, ami eltékozolódott, az már nem jön vissza. De hitem, reménységem szerint, aki oda talál Krisztushoz, és megtalálja Krisztusban azt a szeretetet, azt a fantasztikumot, amit ő képes adni minden embernek, aki hisz benne, annak nem lesz fontos a vagyon. Sokad emlő kérdés lesz. És ez egy óriási érték. És ebben a felolvasott ige szakaszban is van egy olyan különös dolog, hogy gyülekezeteinkben, egyházunkban ez egy sajátos szentelés történet, úgy mondja, hiszen a Jairus lánya feltámasztásánál azzal kezdődik a felolvasott ige szakasz, majd a vérfolyásos asszony meggyógyulása után azzal fejeződik be egyfajta sajátos úgynevezett szendvics történethez. És ugye általában nekünk is, nem csak Jézus Krisztus feltámadása miatt, de általában az egyház gyakorlatban is a feltámadást nem tudjuk győzni eléggé súlyukban, hogy miért óriási érték a feltámadásban vetetni, és ezt tartjuk mindig súlyosnak. És hogy már megfelelkezünk ennek a történetnek a közepéről. Jézus nem véletlenül rakja a szendvicsben a történet közepére ennek az asszonynak az egész sorsát, és Isten lelke arra indított, hogy erről beszéljen most, hogy tudjuk megérteni, hogy miről is van szó. Ugye maga a történet azzal kezdődik, hogy ugye amikor Jézus visszajön a Gadaraiak földjéről, ott ugye egy ördöngös gyógyított meg Pogán vidéken, és ugye bizonyság tétele révén ott több ezer disznó belerohadt, megvadulva, hogy úgy mondjam, a tengerbe, miért Jézus el is küldik majd, mert ott is a vagyon és egy ember élete egy megnyomorodott, tönkrement életű, ördöngös, semmikérő ember élete Jézusnak fölmutatja többet ér, mint több ezer disznónak az érték. Mert az emberi életnek a legnagyobb az értéke, és ezt meg kell tudni tanulni, kedves testvéreim. És ugye itt van ez a történés, oda megy a Jairus, leborul Jézus lába elé. Egy farizeus, egy művelt ember, aki azt mondja Jézusnak, hogy gyere, segíts, mert a lányom halálát. Jézusra szól, nem szégyen. Nem gondol arra, hogy majd mit fognak mondani az ő társaik, hogy te elfogadtad Jézust, akkor még nem nagyon indult a Jézus ellenes munka ebben az időben, de Jairus farizeusként nem rösteli, leborul Jézus elé. Magyarán Istennek néz, Istennek tekint, az Isten fiának tekinti. Hatalmas példa ez is önmagában. Főleg tenni egy kérdés, hogy talán csak azért, mert ő bajban volt, és ha nem lenne bajban, akkor is leborulna Jézus előtt. Nem, leborulna. Mert az a baj, amiben ő belement, nagyon sok ember beleszalad ilyen nyomorúságba, hogy a gyermeke, a leánya, akit ő szeret, a halálában. És ahogyan ez az asszony is mindenét az orvosokra költötte, és egészen addig nem ment el Jézushoz, hanem ebben értelemben mindent megpróbált, hogy ő meggyógyuljon. Hisz ez az asszony is beteg volt. A betegsége megakadályozta őt rengeteg dologban. Többek között abban, hogy gyermeket vállaljon, hogy családot vállaljon, hogy rendesen dolgozzon, hogy rendesen végezze a munkáját, és hanem abban, hogy normális közösségi kapcsolatai legyenek. Tehát szinte mindenről kizárta ez a betegség ezt az asszony. Ráadásul vélhetően szégyelte is, nem akarta terjedni senki elé, titkolta is, hisz még Jézushoz is úgy megy oda, hogy titkolja azt, hogy csak annyit mondja, hogy csak ha megérintem a ruhát. Tehát még ott is titkolja a gondját, baját Jézus Krisztus előtt. És akkor ott van Jairus, leborul, jöjj, segíts, segítségre szól. És utána a történet megakad. Folytatódik a történet magával, ugye a vérfolyásos asszony történetében. És igen, első gondolata így szó, az asszony tudta, hogy mi történt vele. Ez egy nagyon érdekes dolog. Nem csak azt tudta, hogy ő beteg volt, és amit írott az írás, hogy minden pénzét, minden vagyonát orvosokra költötte, és semmi haszna nem lett belőle, nem gyógyult meg. Nem csak ezt tudta. Amikor ezt mondja, hogy itt Márk evangélista, akkor ő azért mondja, mert ekkor már az asszony tudta, hogy Jézus meggyógyította őt. Az asszony tudta, hogy mi történt vele, hisz Jézusból erő áradt ki. Amikor az asszony megérintette a ruháját. Nagyon érdekes, akkor azt mondja az asszony, ha csak a ruhája szegélyét megérintette. Régiesebb fordítás szerint ugye a ruhán bojtok is voltak, a bojtok meg volt az izraeli ruha öltözködésben a maga funkciója, ha csak a ruha bojtját megérintette. Hiszen nem Jézus érinti meg, nem Jézus kezét, nem az áldásnak mondott kezét, ugye érdekes dolog, hogy önmagában már, ugye ott Jairus is korában azt kéri Jézustól, hogy áld meg az én leányomat, emeld fel áldásra a kezed. Így fordul hozzá, mert az áldás adott esetben számára gyógyulást is jelent. És ugye ő meg sem érinti ez az asszony Jézus, sőt, be se hallja neki, normál körülmények között általában, ha valaki orvoshoz megy, hát előre nem csak időpontot kell kérni, mint máma, tehát azért el kell tudni mondani azt is, hogy hol fáj, mi bajom van, mik a tüneteim, hogy körülbelül tájékoztassam az orvost, hogy hát körülbelül milyen gondjaim vannak, mert hát aztán van laborlelet, stb. Stb. Nagyon sokat kell menni az embernek ma is utána. Ez az asszony még csak nem is tájékoztatja Jézust. talán röstel, talán szégyen, talán ott a nagy tömeg, talán nem akarja önmagát úgy elére tolni az ő nyomorúságával, hogy mindenkinek fontos Jézus ott, ráadásul ott van Jajros is, tehát ő valami úgy gondolja ott abban a történésben az asszony, hogy nekem elég lesz az is, ha csak hozzáérintem. Ugyanakkor ezáltal, mert amikor az erő már kiáll belőle, nem kevesebbet kockáztat, egyrészt az, hogy titokban akar maradni ez az asszony minden nyomorúságával, ami emberileg érthető, ugyanakkor hosszú távon egy betegséget lehet titokban tartani. Meg őról is tudta mindenki, hogy a környezetben legalábbis, hogy sok baja van, sok gondja van. És amikor ott van az asszony, és az erő kiáll belőle, Jézus észreveszi. Jézus észreveszi. És amikor Jézus annyit mond előtte, ki érintette meg a ruhámat, tanítani is annyit mondta, mestere, mindenki tolongok. Önmagában, hogy miért tolongott ott sok ember, roppant egyszerű. Annak akkor is ott már a sok ember azért tolongott, kedves testvéreim, mert Jézus már rengeteg csodát. És ahova ő ment, ahol meglátták, ott mindig tömeg kísérte. Megvendégelt az 5000 néhány kenyérből, sokakat meggyógyít, rengeteg embert meggyógyít, van néhány vers, mint a Lukásban, mint Márkban, ami egyszerűen az, hogy szinte tömeges gyógyításokat is végzett maga Jézus Krisztus. És akkor ott van az asszony, aki, hogy még lebukik. Még azt is meg lehet kockáztatni, hogy meg akarta lopni Jézus erejét. Tehát nem a legszabályosabb van meg oda, azon túl, hogy ő titkolni akarta mindazt, ami az ő nyomorúsága, ami hamisan emberek érthető. És a fájdalom is érthető, hogy minden orvos, na ott voltam, minden magyar el, semmi reménység nem volt, talán Jézus. És önmagában az a mondata ennek az asszonynak, ha csak megérinte, ha csak megérinte Jézus ruhája segélyét, akkor az nekem segíteni fog. És amikor Jézus észrevesz, hogy erő áll ki belőle, Jézus is tudni szeretné, kivette el tőle ezt az erőt, amit ő szinte természetesen adott. Az asszony titokban félve akarja tehát Jézus elején megkapni, és majdnem úgy meglopva, amit mondottam. Nyilvánvalóan abban az időben egyébként rengeteg pénzt kértek a gyógyításhoz az orvosok, ez amióta világ, azóta az orvos mindig sok pénzbe került, sok-sok kiadásba, ilyen-olyan módon, hogy most az államnak, például a dolgozónak, vagy az egyének, az már csak részletkérdés, de nagyon sokat veszít a beteg ember a lehetőségei közül is, és az életéből is, az élet minőségéről nem is beszéltem. És amikor Jézus azt mondja, hogy ki érintett meg, a tanítványok hiába mondják, hogy hát itt a nagy tömeg van dolog, mert a bárki hozzá érhetett, mert Jézus tudatosan keresi, ki volt az, látni szeretné, tisztálni szeretné a dolgokat. Nincs Jézusnak gondja, mint látni fogjuk. Igen, másnap gondolta, félve és remegve jött elő az asszony. Fél és remeg. Mitől fél el az asszony? Hát félve, mert már megtapasztalta, hogy kiderült valami róla. Hogy nem tudott teljesen titokban oda menni Jézushoz, az ő gyógyító erejéhez. Félt. Félte Krisztus, félte az Isten. Félte az egész szituációt, hogy mi lesz most ezek a hiszen nagy valószínűséggel ő már egyedülálló lélek volt akkor, amióta beteg volt, nem volt közössége, nem tudott járni oda, mert az emberek alapvetően megvetették az ilyen betegségben az előasszonyt. És ott van egy nagy tömegben, és a nagy tömegben ott van Jézus is. Emberileg biztos, hogy joggal félhetett ő, hogy majd őt meg fogják szólni, ha ő kiderül. Remélve. Olyan érdekes ez a szó, hogy a tremoló szó van itt egyébként, annak a latin szónak a görög megfelelője, hát szinte remegett ez az asszony, remegve ott egy nagy tömegbe, ott áll, és odafordul, de Jézus felszólítására oda áll, és őszintén elmond mindent. Mit mondott? Hogy mindenemet odaadtam az orvosoknak, nem tudok meggyógyulni. Az én életem nem sok mindent ér, szinte semmit. Élő halott vagyok, de szeretnék élni, és Krisztus, én csak annyit mondtam titokban, ha csak hozzád érek egy kicsit is, tudom, hogy meg fogok gyógyulni. Mint mondottam, az orvossal beszélni kell előre. És az asszony pedig elmondja a teljes igazságot. Az események után gondolj csak végig, mennyi pénze ment el szerencsétlen asszonynak a semmire. Itt meg finoman fogalmazva egy fillérjébe se kerül. Aztán még le is bukja egy kicsit emberi vonatkozásban, hogy így gondolok el a történetről. Jézus pedig valami megdöbbentő szeretettel bánik ezzel az asszonynak. Nem tesz szemre hányni ezt, hogy hát miért nem tudtél oda? Hát miért nem mondtad el a bajot? Miért nem beszélgettél vele? Jézus ugyanis minden egyes gyógyításnál, minden egyes csodáinál, itt is a hitét fogja emlegetni ennek az asszonynak, megbizonyosodik, hogy hittel közelítette hozzá. Emlékezzünk rá, hogy senki sem próféta a hazájában, mondja Jézus Krisztus, mert ott nem arra figyeltek hittel, hogy Jézus mit tesz, mit mond, hanem hát ez valami ásnak a fél, tudod, hát ezt nem tudjuk. És onnan elmegy Jézus, mert nem hittel, mert volna. Jézus pedig minden egyes szituációban, akár örömöm van, akár bajom van, akár betegségem van, csak egyedül hittel tudok odafordulni, anélkül nem lehet. És Jézus ennyit mond neki, hogy elhagyja a hitet megtart. Hol fedezi fel Jézus ebben az asszonyban a hitét? Abban a mondatban, ha csak a ruhája szegényét érintem meg. Van mérhetetlen hit. Mérhetetlen hit. És ez példaérték. Sok emberrel találkoztam az életem folyamán, nagyon sokan úgy voltak, hogy végigkóstolták az orvostudományt bajaiban, aztán amikor már sehol nem volt segítség, akkor elindultak Jézus. Azt is megtudtam, velem volt egy nagyon kedves történet nemrégiben, ami az imádságot illető család imádkozott érte, vagy sokan imádkoztak érte, nem lehet tudni. Egy személy rövid bizonyság tétel csak nemrégiben Mátorházánon, annak egy gyógyító konferencián voltam még, és egy most Mátorházán nemrégiben előadást tartottam 35 református szeretett szolgált intézmény vezetőjének, és hát az Isten egy különös ajándékkal lepett meg. 1981-ben még TSZ főmérnök voltam valahol Dunántúlon téren, és testvér bátyám a Dunalmási Szeretett Otthon gondolkodásra megkérte, hogy imádkozzanak az öcsükért, mert hát az öcsük nagy mélységben van. És az ottani intézményvezető mondta, nem tudtam, hogy mi ez a mélység, azt most tudtam meg. 2023-ban, 1981 után, de imádkoztunk a püspök öcséért, és én azon a dörömmel megyek haza, ő Isten meghallgatta az imádságot. Ezt kívánom mindenkinek, aki akár betegért, akár nyomorságban levőért imádkozni. Hidd el, hogy Isten meghallgatja. Lehet, hogy nem tudod meg, hogy meghallgattam, hanem Magyarországon tudod meg. De lehet, hogy még életedben 20-30-40 évvel később tudod meg, hogy az Isten meghallgatta az imádságot. Mekkora hatalmas ajándék ez. Ez az asszony ott áll, és csak áll, és meggyógyul, és remeg. És nem tudja, mi lesz. Majd Jézus ennyit mond, elvegye a hitem megtart. Nem volt felelőssége. Nem kérem számot tőle, hogy nem legyen magatartásra közelített. Semmit nem lesz. Elvegye, a hitem megtart. Kitől származik ez a hit? Az Istentől. Ez az asszony hittel által, hogy mikor kapta ezt a hitet, nem írja le az életet. Hogy a betegsége alatt erősödött meg, vagy Jézus Krisztus bizonságtételeinek sorában erősödött meg az a hite, nem tudjuk. De mire odaér Jézushoz, a hite megerősödött. Különös ajándék ez az Istennek, kedves testvérek. Nem maradt más az asszonynak, mint a hite, mondhatnánk, mert a vajon elfogyott. Azt gondolom, hogy nekünk is egyre több hitre lesz szükségünk, a bennünket körülvevő világ egyre több a nyomorúsága miatt. Nem kívánom sorolni a nyomorúság hazánk, országunknak, az inflációtól, a háborútól, sok minden egyébtől kezdve benne élünk, tudjuk, látjuk. Ezek a dolgok bennünket arra kell, hogy ösztönözzenek, hogy egyre inkább hittel forduljuk oda Jézus Krisztushoz. Hiszen ennek az asszonynak a gyógyulása lehetetlen volt. Orvosilag lehetetlen volt, Az orvosok sok mindent kipróbáltak, megtettek, de nem tudták megjönni.
Ma is van olyan betegség, amit egyedül Jézus tud meggyógyítani. És ezt komolyan kell venni. A templomban jár egy ember, akit a betegség általában elkerülnek. Jóban most ne gondoljuk, mert ők más helyzet, más eset, bibliolvosok kalauzon szerint is, bizonyos értelemben véve, és ha végig gondoljuk itt ennek az asszonynak a sorsát, kiközösítették, minden mai forrása elment, egyszer csak oda jött Jézushoz, de van hite is meggyógyult. Jézus elbocsát, azt mondja neki, erre, bajoktól megszabadulva, légy egészséges. Mit gondolunk, hogy ez az asszony tudott-e örülni az egészségének? Sok beteg emberrel találkoztam az életemben, akik sok-sok év után meggyógyulva egészségességé váltak, sokkal jobban meg tudták becsülni az egészségüket. Ez furcsa gondolatnak tűnik, de az Isten világában a hit a gyógyulásban is segíthet, meg abban is segíthet, hogy sokkal jobban megbecsüljem az egészségemet, és sokkal jobban megtanuljak rá vigyázni. Mert az egészség az egy van, és azt az ember igyekszik megőrizni, de több-kevesebb baj mindjártnál lehet, de amink van, azt tudjuk megőrizni mindig. Bajoktól megszabadulva légy egészséges. Ma lehet, hogy ezt az asszonyt az egészségét úgy kezelni, hogy frusztrált volt, meg kitaszított volt, és az a sok lelki nyomorúság ilyen betegséggel is elindíthatott nála. Lehet. De Jézusnál ott volt a békesség, ott volt az öröm, ott volt a hit, és ott volt, hogy a szíve lelke megtisztult, és a gyógyulás bekövetkezett. Ugyanakkor a teljes egészségét is visszakapja. Gyülekezetünk, református gyülekezetünk, egész egyházunk, minden szó, amely Jézustól jön, ebbe segít. Legyen ezért hála a mi szívünkben. Tudjuk megköszönni az egészségünket, tudjuk megköszönni Jézus szavát, és mindazt, amit ő adni tud nekünk ebben az életben, így legyen. Amen. Feleljünk az ige hirdetésére, a 449. dicséretünk második versével, amely így kezdődik, Jézus menedéken.
Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így van, és hogy helyt tudnak állni azok, akik ott vannak,
a sok-sok nehézség és nyomorság ellenére. Kérünk, könyörgünk, Urunk Istenünk, Te áld meg az előttünk álló hetet. Te add meg, hogy mindent a Te dicsőségre tudjuk végezni. Szükségünk van rá. Hadd könyörgünk, Urunk Istenünk, azért, akik végső búcsút tettek. Szent Lelked által adj erőt, adj bölcsességet, és adj elfogadó közösséget Te veled, hogy a Te világodban, ha valakitől elköszönünk, azt is a Te kezedbe kell letennünk, és Te tőled kell tudni elfogadni, mert így van rá szükségünk. Könyörgünk ezért a településért, mindazokért, akik felelősek ebben a településben. Könyörgünk presbitériumunkért, Urunk Istenünk, áld meg az ő életüket, szolgálatukat, hogy tudjanak helytállni, és elsősorban úgy, hogy rád figyelve tudják megtenni feladatokat. Köszönjük mindent, Urunk Istenünk, és a Te irántad való hála legyen, ami szívünkben mindig uralkodó. Így áld meg ennek a napnak minden történését, így légy velünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, az Úr Jézusét. Amen. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássunk vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsuk meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljünk te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet, most és minden időben. Amen. Helyünket elfoglalva, először a gyülekezet bankától hirdetéseket hallgatjuk meg.
Hát elsősorban a adakozásra szeretném felhívni, kedves testvérem, figyelni a jó tőlő adakozót, meg áldja az Úr. Szeretném megköszönni, vagy nem is szeretném, meg is köszönöm Márkos Gábor nagy tiszteletű úr szolgálatát. Köszönjük, hogy visszajött hozzánk, és lássuk minél többet, jó erőt, egészséget. Márkusné Láng Ilonát is köszöntöm körünkbe, és nagy öröm számunkra, hogy itt van mellettünk. A jövő hét folyamán, egy pillanat, a nagy tiszteletű Bürger Antal nagy tiszteletű úr apósát gyűjtöttük. Köszönjük! Akkor így mondom, pedagógus módra. Bödger Antal nagytiszteletű úr apósát jövő héten csütörtökön a Friumei temetőbe temetik. 12-kor. Ha valaki úgy gondolja, hogy eljön velünk, akkor legyen szíves nekem szólni, egyeztessünk, hogy hányan, hogy megyünk, mert oda és a visszajutást úgy szeretnénk megoldani. Vagy kis busszal, vagy személyautóval. Úgy tervezem, hogy jövő egy másik órát, nem tudom, hol lehet ott parkolni, de azt hiszem a...
Melyik?
Igen,
be lehet menni. Az a kerekesi temető.
Nem.
Ez a keleti díj.
Be lehet menni a temetőbe, és lehet parkolni még mielőtt. Na, van egy sorompó is, tehát belül a temető belsejében.
Nekem az a technikai probléma, hogy hol a sorompó. Mert a keletitől jövök a kocsival.
Be lehet fordulni, ha a keletitől, akkor a Kerepesi úton.
Igen, a Kerepesi úton.
Igen, a Kerepesi
úton.
Be lehet fordulni a temetőre, ott nincs sorompó, hanem bevegy az ember a temetőpapuján, és utána lesz majd egy sorompó, ahol jegyet lehet venni parkolni.
Jó, köszönöm szépen.
Tehát a temetőn belül lehet parkolni.
Annyi hirdetnivalom lesz még, hogy jövő vasárnap Rózsa Katalin, a tiszteletű asszony, fog igét hirdetni a szószékről. Várom a kedves testvéremet. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Megköszönöm a gyülekezet szeretetét és gondviselését. Örömmel jöttünk feleségemmel. Én is korosodom azért már. Egy dolgot szeretném még elmondani, hogy elkezdtük a Református Egyházzal tárgyalunk, hogy az alapítvány fenntartó jogállítás számára fogjuk átadni, hogy kicsit hosszabb távra legyen életünk után is még az alapítvány, illetve az a szolgálat, ami a Melita missziót jelenti. Sok örömünk van ott is az Isten kegyelméből, és hát az egyház nagy örömmel fogadna bennünket. Jelenleg a szeptemberben lesz a következő menet, ahol a Református Egyház a miniszterhez fog beadni, és egy miniszteri méltányossági kérelmet kell az egyháznak benyújtani, hogy mi lemondunk a fenntartásra, és az egyház megkapja. Halkan mondva, ennek az előnye a plusz 70%-os egyházi kiegészítő támogatás, amit már nem mi, hanem az egyház fog megkapni, hogy tudják a szolgálatot tovább szélesíteni. Nincs panaszunk, mert eddig is szélesedtünk azóta és mióta elköszönünk meg Verőcél, és sok-sok áldás és sok-sok örömünk van. Hát köszönöm, hogy meghallgattak. Befejezésül a himnusz éneklése előtt a 449. énekünknek a harmadik versét énekeljük. Jézus üdvösségem, te vagy Földön élve. Thank you.